Isten igét olvassuk az előbb felolvasott ige szakaszból, Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt első levele, második részéből, a második rész 13. versének az utolsó néhány szavát. Így áll előttünk. Isten beszéde, mely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, a munka életünknek tartozéka. Isten ajándéka az. Sok nehézséggel, de sok örömmel is jár. De nem csak a mi életünknek a tartozéka a munka, hanem azt olvastuk itt az előbb felolvasott ige szakaszban, hogy Isten igéjének a tartozéka is. Isten igéjének a tulajdonsága is az, hogy dolgozik. Istennek igéje, mely munkálkodik ti bennetek. Előttünk áll az Isten igéjének egy ilyen sajátossága, amit egy kicsit közelebbről most szemügyre is veszünk. Az Isten igéje dolgozik, munkálkodik. Az Isten beszéde, az úgy szoktuk mondani, az Isten igéje. Az Isten igéje. Itt nem a magyar nyelvtani alakzatról van szó, amit igének nevezünk, hanem másról. Az Isten beszédéről. Az Isten szaváról. Az az ige. Az Isten igéje különleges valóság. Úgy olvassuk a Bibliában, hogy ez egészen egyedülálló, semmi nem hasonlítható az Isten igéjéhez. Az emberi szavak nem említhetők egy lapon, az Isten igéjével, az Isten szavával, az Isten beszédével. Az Isten szavát, az igét jelentő héber és görög szó, az mindkettő jelent egyszerre és egyúttal szót és cselekedetet is. Az ige, szó és cselekedet. Egyszerre, egyúttal. Amikor Isten elkezd beszélni, akkor nem csak hangok szállnak a levegőben, hanem valami mindjárt történik is. Amikor Isten szólt, hogy a sötétségből világosság ragyogjon, akkor előtört a világosság. Ismerjük a teremtés történetet. Istennek az igéje, Bibliából így tanuljuk, három formában jelenik meg. Ez a szó és tett három alakba lépett, hogy így mondjam, az emberek közé. Az Istennek az igéje először is a Szentírás, a Biblia, maga az írás, vagy az írások neveztetnek így, hogy az Isten igéje, 66 könyv, az Isten igéje, írott formában jelent meg Istennek a beszéde ezen a földön. De nem csak írott formában jelent meg, hanem megjelent személyes formában is, mégpedig az Úr Jézus Krisztusban, akiről azt olvassuk, hogy ő az Istennek az igéje. Az ige testté lett, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Az Úr Jézus Krisztus is Isten igéjének neveztetik. Ő a testté lett ige. És van az igének a harmadik megjelenési formája ebben a világban, ez pedig nem más, mint a hirdetett ige. Pál apostol itt éppen arról beszél, hogy amit mi nektek mondtunk, az nem pusztán emberi beszéd, hanem Istennek a beszéde. Valóban az. Az apostoli ige hirdetés, az apostoli tanítás, amit mi a füleinkkel ugyan már nem hallhatunk, de itt van leírva nekünk a Bibliában. A hirdetett ige is Istennek igéje, Istennek szava. Tehát Isten igéjében a három formában jelenik meg ma is közöttünk, mint az írott ige, mint a testélett ige, az Úr Jézus Krisztus, és mint hirdetett ige. Ez a három lényegileg ugyanaz. Lényegileg ugyanaz. Meg lehet különböztetni őket egymástól, de nem lehet elválasztani. Az írott igét nem lehet elválasztani az Úr Jézustól, és a hirdetett igét sem lehet elválasztani az Úr Jézustól. A három elválaszthatatlanul összetartozik. Erről az igéről mondja itt az apostol, hogy ez munkálkodik. Ez munkálkodik. Ezt látjuk is, testvéreim, amikor megnézzük, hogy a Biblia igéi, a Bibliában található szavak, mondatok, információk milyen hatást gyakorolnak embereknek az életére. Látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus, mint Isten igéje, milyen hatást gyakorolt régen is, de ma is emberek életére. És azt is látjuk, hogy az ige hirdetése, ha az tényleg ige hirdetés, ha tisztán magyaráztatik az Isten beszéde, az is milyen hatást gyakorol embereknek az életére. Munkálkodik az Istennek igéje, Jézus, a Biblia, az ige hirdetés. Munkálkodik. Sokféle munkája van, amire most én nem akarok itt kitérni. Majd a végén az alapigénk előhoz az ige munkái közül kettőt, majd ott megnézzük ezt. De most lássuk ezt mindenek előtt, hogy az Isten beszéde, az Isten igéje, az dolgozik. Munkálkodik. Nézzük másodszor azt, hogy hol munkálkodik. Azt olvastuk itt az alapigénkben, hogy az ige munkálkodik bennetek. Bennetek. Bennünk, ige hallgatókban dolgozik az ige. Csodálkoztak rá a Tesszalonika beliek, de csodálkozhatunk rá mi is. Bennünk dolgozik az ige. A szívünkben, a lelkünkben dolgozik. A személyiségünkben munkálkodik. Az ige, testvéreim, a Mátrázi héten is beszéltünk erről, a Zsidókhoz írt levél 4. részéből olvasott ige alapján, behatol az ember lelkébe, az ember személyiségébe, és olyan mélységekbe jut el, ahova pszichológus, pszichiáter, de még maga az ember sem tud eljutni. Behatol az ember lelkének a mélységébe, és nem törődik semmiféle emberi módszerrel, amivel az ember el akarja hárítani magától. Áthatol az embernek a hitetlenségén, a képmutatásán, a gőgjén, az énközpontúságán. És sok minden egyéb ilyen vétfalat, hogy így mondjam, egyszerűen áttör, mintha nem is lenne ott semmi. Mint amikor Jézus feltámadott és bement a házba, ahol be volt zárva minden ajtó. Az ember hiába zárkózik be mindenféle ajtók mögé, az ige behatol a lelkének, a szívének, a személyiségének, a mélységébe, és elkezd ott dolgozni. Elkezd ott dolgozni. Azt olvassuk a Bibliában, hogy az emberben lakik az ő értelme, az emberben van az ő erkölcsi ítélőképessége, az emberben van a lelki ismerete, az emberben vannak bizonyos érzések, az emberben vannak motivációk, az emberben van a fantázia világa, az emberben sok minden van. Az egész személyiségünket a Biblia szív szóval foglalja össze, a szívünkbe hatol bele az igés, ott munkálkodik. Mi igazából nem tudunk behatolni senkinek a szívébe, bármennyire is szeretnénk. Nem a mi lehetőségeink közé tartozik. Szeretnénk kitalálni, hogy a másik mit gondol, hogyan érez, de nem bírunk belehatolni a másik emberbe. Szeretnénk behatolni a gyerekeinknek a lelkébe, szívébe, hogy egy kicsit átprogramozzuk őket. Mert látjuk, hogy milyen sok butaságot csinálnak azért, mert rosszul gondolkoznak. De nem tudunk belehatolni a lelkükbe. Látunk körülöttünk családtagokat, akik hitetlenek, és szeretnénk behatolni a lelkükbe, és szeretnénk őket valahogy hitre segíteni, a hit felé terelgetni, de nem tudunk beléjük hatolni, nem bírjuk őket megváltoztatni. Vannak persze emberek, akik megpróbálják ezt, és különböző trükkökkel be akarnak hatolni az emberek lelkébe, és manipulálni akarják őket. Kérdés, hogy ez milyen sikerrel történik. Sokszor úgy tűnik, hogy nagyon sikeres. De azért bármennyire is sikeres, mégis aljas dolog. Nincs megengedve egy embernek, hogy egy másik emberbe, legyen az a gyereke, vagy nem tudom én ki, belehatoljon. Isten ezt a jogot saját magának tartotta föl, és az igéje által lép be egy ember szívébe, lelkébe, és kezd el ott bent dolgozni. Sokszor úgy, hogy az ember maga erről igazán nem is tud. Nem érzékeli olyan határozottan és világosan. Előbb-utóbb fogja érzékelni is. Meg a környezete is érzékeli. De úgy kezdődik, hogy az ember nem is tudja. Az Isten igéje tehát, ez egy fontos dolog, hogy itt megértsük, behatol a lelkünkbe. Amikor ide jövünk a templomba, vagy otthon a kezünkbe veszük az igét, vagy egy kazettát, vagy egy igehirdetést hallgatunk, az ige bármelyik formájába belép a személyiségünkbe, és ott dolgozik, munkálkodik. Nézzük azonban harmadszor, testvérek, hogy kikben is munkálkodik. Azt mondja az apostol, hogy munkálkodik bennetek, akik hisztek. Akik hisztek. A hit, testvérek, az... hogy így mondjam, az emberbe teret ad az ige munkálkodásának. Most azt is mondhatom, hogy ha valaki nem hisz, abban nem munkálkodik az ige, de ezt most nem mondom. Hanem most azt mondom, hogy az ige, ha hittel fogadja be egy ember, akkor az ige kezd szabadon dolgozni az ő lelkében, az ő életében. Erre föl is szólítatunk mi a Bibliában, hogy fogadjuk hittel az ígét. Párosítsuk hittel a hallottakat. Másod úgy olvassuk a Bibliában, hogy fogadjátok szelídséggel a beoltott ígét, ami megmentheti a lelketeket. De a lényeg itt is ugyanaz, hogy felszólítatunk arra, hogy hittel fogadjuk azt, amit Isten nekünk mond a Bibliában, az Úr Jézus által, vagy akár a hirdetett ígében is. Bizalommal fogadjuk. Tartsuk azt igaznak, ami elhangzik. Fogadjuk el azt, ami szól hozzánk a Bibliából. Amikor az emberben hitáltal, hogy így mondjam, teret nyer az ige, és kezd dolgozni, akkor az ember azt is kezdi tapasztalni, hogy benne más erők is dolgoznak. Az ember, ahogy így a Biblia tükrében néz, észreveszi, hogy bennem vannak sötét ösztönök is, sötét erők is, amik ellene hatnak az Isten igéjének. Olvasuk a Bibliában, hogy Római Levél 7. részében, hogy a bűnök indulatai dolgoztak a mi tagjainkban. A bűnök indulatai dolgoztak a mi tagjainkban. Újfordításban, hogy a szenvedélyek hatottak bennünk. Istennek nem tetsző indulatok hatottak, dolgoztak bennünk. Vagy azt mondja az Efézusi Levél 2. részében Pál apostol, hogy az engedetlenség fiaiban munkálkodó sátáni lélek. Kifejezetten sötét, démonikus lelkek, sátáni erők hatnak és dolgoznak az ember szívébe, lelkébe, de az ige is belép, és ő is ellene kezd azoknak dolgozni. Két előjelű munka van bennünk. Az egyik a pozitív előjelő, mondjuk így az Istennek a munkája, a másik egy negatív előjelő, a sátánnak, vagy a bűnnek, sötét erőknek a munkája. Ez a kettő nem egészíti ki egymást, hanem pontosan ellentétbe áll egymással. Az Isten igéje azonban, ha hiszünk benne, le tudja győzni ezt a másik munkát, hogy így mondjam, ezt a negatív előjelő munkát. Ez erősebb nála. Isten igéjének a munkája a hívőkben erősebb, mint a bennük dolgozó bűn ereje, vagy munkája. és semmivé tudja tenni. Kicsit olyan ez, mint van egy, a példa Sánti, de valami, jön egy kormány, és az előző kormánynak a jó munkáit tönkreteszi. De jön egy jó kormány, és az előző munkának, az előzőnek a rossz ténykedéseit megszünteti. Itt a nagyobb hatalom áll előttünk Isten igébe a sátáni, démoni, bűnös indulatoknál, erőknél. A hívőkben hatalmasan munkálkodik az Istennek beszéde. Így mondja Pál apostol a Kolossé levél elején, hogy az ő ereje én bennem hatalmasan munkálkodik. Ha hiszünk, testvérek, az igében, akkor munkálkodni fog bennünk, és ennek a munkának számtalan jó gyümölcse lesz. Számtalan jó gyümölcse lesz. Amikor már visszanéz egy hívő ember, akkor azt kezdi érteni, hogy tulajdonképpen, amikor én elkezdtem hinni az igében, már az is az igének a munkája volt. Hogy így mondjam, magamtól még arra is képtelen lettem volna, hogy higgyek az igében, Jézusban, az írásokban, a hirdetett igében, nem tudtam ezeket hittel elfogadni. Sőt, nevetségesnek tartottam, gúnyoltam, vagy egyáltalán foglalkozással sem méltónak ítéltem, de valahogy egyszer megváltozott ez a dolog, és kezdett úgy bennem pislákolni valami kis bizalom az iránt, ami megvan írva, amit Jézus mondott, vagy amit a lelkész magyarázott nekem, vagy valamit olvastam valahol. Bizalom ébredt bennem az iránt. Ez már önmagába is az Isten igéjének a munka, hogy elkezdünk hinni benne. Ezért hálásak is lehetünk, testvérek. De most, ami a lényeg, hogy ha már mi hitre jutottunk, akkor is utána is az igét úgy hagyjuk magunkba dolgozni, hogy hiszünk benne abban, amit éppen mond. Most én ugye itt általánosságokba fejezem ki magamat, de itt arról van szó, hogy a hétköznapi életünkben, hogy olvassuk az igét. Sok mindent olvashatunk belőle. Hogy hallgatunk egy igehidet, és sok mindent hallhatunk abban. De lehet, hogy van ott valami, ami kifejezetten nekünk szól, és ott arról van szó, hogy azt a valamit ragadjuk meg. Konkrétan. Azt a bátorítást, vagy azt az intést, vagy azt a vigasztalást, amit ott mond nekünk maga az Úr. Higgy az igében, és ezzel teret adsz az ő szabad munkálkodásának. Látjuk tehát, testvérek, hogy az ige dolgozik. Másodszor azt is kezdjük érteni, hogy bennünk dolgozik az ige. És azt is meg kell, hogy lássuk, hogy ha hiszünk, azzal adunk az ige munkájának egy szabad teret az életünkbe. És itt nézzük meg, testvérek, az igénk alapján, hogy mit munkál az Isten igéje. Mert valami munkál. Maradjunk ennél a mostani alapigénknél, és nézzük, hogy itt mit munkált az ige Tesszalonikában. Tesszalonikában, testvérek, először is azt munkálta, hogy a hívő emberek szenvedő emberekké lettek. Na hát mindjárt, mikor ezt halljuk, akkor azt hát köszönjük, akkor nekünk ennyi elég is volt az ige munkájából, mert mi szenvedni nem akarunk. Mi élvezni akarjuk az életet. Hát ez is egy olyan gondolat, amit az Isten igéje átformál bennünk. És akiben dolgozik az ige, abban megjelenik az is, hogy a szenvedés az hozzátartozik a hívő élethez. És ez nem valami rossz dolog, amit minden áron ki kell kerülni, hanem ez az Isten ajándéka. Látjuk, testvérek, a Bibliában ezeket a hívő embereket, akiket jó, elagyabugyálnak, elvernek, és aztán azt olvassuk, hogy örömmel mentek el a nagy tanács elől, hogy méltókká tétettek arról, hogy a Krisztus nevéért gyalázatot szenvedjenek. Na hát gondoljuk, hogy lehet így gondolkozni. De így lehet gondolkozni, mert az Isten igéje ezt munkálja az emberbe. Pál apostol azt írja, néktek adatott az a kegyelem, hogy higgyetek Jézusba, de nem csak ez a kegyelem, hanem az is, hogy szenvedjetek ő érette. Ebben az apostol kegyelmet lát, hogy szenvedhetnek a filippibeli hívők, vele együtt, aki a római börtönben van éppen, Néró szanatóriumában, vele együtt szenvedjenek a Krisztusért. Ez kegyelem. Ezt munkálja, testvérek, az Isten igéje az emberbe, hogy a szenvedés hozzátartozik a hívő élethez. Hozzátartozik, és nem csak elvileg tartozik hozzá, hanem gyakorlatilag is hozzátartozik. Ezek az emberek, testvérek, akik itt a levél címzettjei, átélték, hogy Nem csak elvileg, hanem gyakorlatilag is bántották őket. Mindenféle formában. Fizikailag is bántották őket, lelkileg, szellemileg, mindenféle formában. És amit ők kaptak a görög honfitársaiktól, azt nem nagyon szeretnénk mi megkapni. A saját honfitársainktól, de lehet, hogy mi is megkapjuk. Viszont a döbbenetesebb ezeknek az embereknek az életében az volt, hogy nem csak a görögök bántották őket, hanem a zsidók. A zsidók bántották őket. És ez volt az, ami esetleg ezeket a tesszalonikabeli hívő embereket úgy meg is zavarhatta. Hogy lehet az, hogy mi úgymond Izrael messiásában hiszünk, és az Isten népe bennünket bántalmaz. Pedig mi az ő messiásukban hiszünk. Hát hogy van ez? Hát az apostol azt mondta nekünk, mi vagyunk az Isten gyülekezete. Hát akkor ők meg a zsidók, meg az Izrael népe. Most az Izrael népe, az Isten népe bántalmaz az Isten gyülekezeteit. Hogy van ez? Mert jó, hát a pogányok bántalmaznak bennünket, az egy dolog. De hogy az Isten népe, az Isten gyülekezeteit bántalmazza? Hát ez megzavarhatta ezeket a tesszalonikabeli hívőket, és a Pál apostol pedig ír nekik erről a dologról. Pál apostol azt mondja nekik, hogy nézzétek, itt vannak ezek a zsidó emberek, akik a nekik megígért messiásban nem hisznek. Ezek az emberek voltak azok, akik mindig is bántalmazták a saját prófétáikat. Ezek az emberek voltak azok, akik, amikor megjelent közöttük maga Jézus, őt is bántalmazták. Megölték az Úr Jézust, ezt mondja az apostol. És ezek azok, akik minket is bántanak, teszi hozzá harmadszor. Minket is bántanak. Üldöznek bennünket. Így mondja, minket is üldöznek. Mi az ige munkája által hiszünk a Krisztusban, a Messiásban. És a zsidók, akik nem hisznek benne, ők a prófétáikat is megölték, az Úr Jézust is megölték, bennünket is üldöznek, halálra üldöznek magyarul. Ezek az emberek, mondja az apostol, hadakoznak az Istennel szemben. Nézzük, milyen keményen beszél róluk. Azt mondja, hogy minden embernek ellenségei. Ezt idézi Pál, ez egy korabeli szólásmondás volt. Zsidókról így beszéltek, a rómaiok, meg a görögök. Tacitus föl is jegyezte ezt a mondást. Minden embernek ellenségei, csak mással indokolta. Pál apostol azzal indokolja, hogy tudjátok, azért az ellenségei minden embernek, mert megtiltják nekünk, hogy a Krisztusról beszéljünk az embereknek. Megtiltják nekünk. Pedig ha mi nem beszélünk a Krisztusról az embereknek, akár zsidóknak, akár pogányoknak, azok el fognak kárhozni. Örökre elvesznek. És mi, amikor a Krisztusról beszélünk nekik, aki eljött erre a földre, akiben beteljesedtek a proféciák, aki meghalt, aki feltámadt, és aki hívja őket a maga követésére, amikor mi erről beszélünk, akkor olyanok vagyunk, mint aki a mentő övet dobja be nekik. Hogy nehogy meghalljanak, nehogy elvesztenek örökre, és jönnek ezek az hitetlen zsidók, és azt mondják nekünk, hogy ne is dobjátok be nekik az övet. Hadd fulladjanak meg. Ezért az ellenségei minden embernek. De azt mondja tovább, hogy az Istennek sem tetszenek. Mert az Istennek ez nem tetszik, testvérek. Nem tetszik, hogyha valakiknek meg akarják tiltani, hogy az Isten fiáról, az Úr Jézus Krisztusról beszéljenek. Hogy kiejtsék a nevét. Ez az Istennek nem tetszik. Nem tetszik, ha valaki rugódozik a Krisztus ellen. Az evangélium ellen. Ha folyamatosan hadakozik az Isten ellen. Nem tetszik az Istennek. Azt mondja az apostol, betöltik a bűneiket. Ez az a kifejezés, amit szoktunk a pohárral kapcsolatban használni, hogy tele megy a tele, most már színig van a pohár, betelt a pohár, mondjuk, valakire, olykor a gyerekeinkre, most már elég volt. Betelt a pohár. A gonoszságod elérte a végső szintet, most már túlcsordul a dolog, most már kénytelenek leszünk valamit csinálni. Betöltik a bűneiket, mondja a zsidókról az apostol. Szélig van a pohár. Ezért utolérte, múlt időben mondja, utolérte őket az Isten haragja. Ez a nép, azt mondja, az Isten haragjának a tárgya. Azt mondanánk erre, testvérek, amikor ezeket, hogy hát, milyen antiszemitizmus ez? Lehet, hogy nem mi mondanánk, de lehet, hogy mások ezt mondanák. De Pált nem lehet antiszemitizmussal vádolni. Azt a Pál testvérek, aki a zsidókhoz ment, és először nekik hirdette a Krisztust. Minden helyen, ahova elment. Mit olvasunk, hogy ment a zsidók zsinagógájába, és beszélt nekik, hogy íme, nézzétek, itt van a sok profécia Jézusról, a Krisztusról. Nézzétek, hogy teljesedett be mindez benne. Higgyetek Krisztusban. A názáreti Jézus az a mi Krisztusunk. Kövessétek őt. Hát volt, aki hallgatott rá, de a többség nem. És tényleg ez történt, hogy városról városra üldözték szerencsétleneket. Nem nyugodtak meg egy pillanatig se. Pál apostol testvérek, ennek ellenére mégis minden újabb városban, mindig az újabb zsinagógában ment először. És azt írja a római levélbe, hogy ő még el is kárhozna. Én el is kárhoznék, hogyha ezzel valami zsidó honfitársamat megmentenék. Még erre is kész vagyok. Csak hogy megtartsam a népemet. Ő nem gyűlölte a zsidó embereket egyáltalán. És ebben nekünk is példát mutat egyébként. Hogy nem szabad gyűlölnünk a zsidókat se, de másokat se. Mert az Isten képmása az ember. Nem szabad senkit gyűlölnünk. De mégis leírja az apostol, hogy ezeket a kemény szavakat a zsidókról, mert ezek igazak. És testvérek, különös aktualitást is kapott egy kicsit ez az ige számomra. Néztem a tévéiradót az egyik este, és bemutatnak egy egyszerű embert. Kárpátaljáról érkezett magyar ember. Aki állt valamelyik repülőtéren, vagy nem tudom hol, és ilyen kis egyszerű kis fénymásolt traktátusokat osztogatott. És akkor kiderült, hogy ez a bácsika, ez egy Krisztus hívő zsidó. Így mentek oda hozzá, hogy kicsoda, micsoda ő. Ő elmondta, hogy ő egy Krisztus hívő zsidó ember. És a traktátusokat azért osztogatja az embereknek, ha valaki tőle azt elfogadja. Nem volt, aki látszott, hogy a filmen, hogy volt, aki nem fogadta el. Volt, aki elvette tőle, aztán megnézte. Szelíden ott ácsorgottak a lelkem, és úgy osztogatta annak, aki elfogadta tőle. Hogy azért osztogatja, hogy Jézushoz hívja az embereket, hogy misszionál itt. Na, megszólaltatták Slomo rabbit Budapestről, hogy ő mit szól ehhez. Hát Slomo rabbi szépen elítélte ezt az embert, és azt mondta róla, hogy se nem keresztény, se nem zsidó. Ő egy szektás. Ő egy szektás. Na, úgy eszembe jutott, hogy pont most olvastam, Pál apostolékról is ugyanezeket mondogathatták. Hát ez se nem zsidó, se nem keresztény. Mert ez két különálló dolog. Aki zsidó, nem lehet keresztény, és fordítva. Ez a kettő kizárja egymást. És ahogy ezt a szegény magyar embert, aki ráadásul nem csak magyar volt, hanem Krisztus hívő volt, Jézus követője volt, hát ezt szektásnak bélyegezték, azért, mert annak, aki elfogadott tőle valami kis traktátust, annak odaadta. Hát ilyen alapon aztán senkinek nem merjenek a testvérek se adni egyetlen egy traktátust, meg egyetlen egy könyvet se, de meg se szólaljunk a Krisztusról, mert azonnal szektársak leszünk. Aki Krisztushoz hív bárkit, a szektás. Ezt jegyezzék meg a testvérek. Mások dolgozhatnak nyakra főre, de mi nem szólhatunk a Krisztusról, mert azonnal szektársak leszünk. A tolerancia bajnokai szerint. Testvérek, ma is sajnos ugyanez van. Akik nem hisznek a Krisztusban, most zsidók, nem zsidók, gyűlölni fogják a Krisztus hívőket. Akik be pedig munkálkodik az ige, igyekeznek Krisztushoz hasonlóan élni, Krisztushoz hasonlóan viselkedni, beszélni az emberekkel, szeretni az Urat és szeretni az embertársaikat is, meg fogjuk tapasztalni, hogy az ige munkája együtt jár a szenvedéssel. Ha csak olyan formában is, hogy a munkahelyen az a valaki, aki mellettem áll, és ott csavargatja a csavart, vagy ragaszgatja nem tudom micsodát, az ki fog gúnyolni engem, vagy bántani fog engem, vagy megjegyzéseket tesz rám, vagy direkt azért is Isten nevével káromkodik, és direkt azért is a Krisztust káromolja, mert tudja, hogy én benne hiszek, ha csak ilyen formában is. De a hívőknek szenvedniük kell, akiben az ige munkálkodik, annak szenvednie szükség a Krisztusért. De az ige nem csak ezt munkálja, testvérek, hanem azt is, hogy a hívő ember kitartson a szenvedések között. Nem csak szenvedésbe visz, hanem meg is erősít a szenvedés elhordozására. Hiszen látjuk, testvérek, hogy ezek a tesszalonikabeli hívők, akik mennyit szenvedtek az ő saját zsidó honfitársaiktól, mégiscsak kitartottak a Krisztus mellett. Mégiscsak megmaradtak az Úr Jézus Krisztus tanítványainak. Mégiscsak bizonyságot tettek róla. De ez nem az ő nagy munkájuk volt, hanem ez is az ige munkája volt bennük. Hogy ki tudtak tartani. Erőt kaptak, békességet kaptak. Még szeretetet kaptak azok felé, az emberek felé, akik őket bántották. Ez az ige munkája, testvérek, hogy még azok iránti szeretetet ad az ember szívébe, akik bántják őt a hite miatt. A Krisztusba vetett hite és az iránta való engedelmesség miatt. Az igének a munkája, ez a belső erő, amit nyerünk, testvérek. Ez a kárpátaljai bácsi, ez nem zavartatta ott magát. Ott ácsorgott, szelíd mosolyog az arcán. Mondta, hogy milyen internacionalista csoport vagyunk, mert vannak itt Kanadából is, meg Délvidékről is, meg máshonnan is jöttek, és mi a Krisztus mellett hívogatunk, mint zsidó születésű emberek, vagy származású emberek. Így áll, testvérek, nem érdekli, hogy mit mond róla a Slomó rabbi, meg a nem tudom én kicsoda. Szelíden elhordozza, elszenvedi a bántást, mert az ige megerősíti erre is. Békességgel, türelemmel, sőt, szeretettel hordozza ezt az egész helyzetet. Az ige, testvérek, bennünk is ezt munkálja. Bennünk is ezt munkálja. Egy ilyen masszív, anti-keresztjén időben, mint amiben most élünk. Ezt munkálja az ige. Nos, az ige munkálkodik. Munkálkodik. Az ige munkálkodik bennem, bennünk. Az ige munkálkodásának teret adunk azáltal, hogy hittel fogadjuk be. És az ige munkája az, hogy szenvedéseket fogunk kapni, de a szenvedések között erőt is kapunk, hogy elhordozzuk ezeket, és szeretettel viszonozzuk azoknak is, akik bántanak minket. Engedjétek, hogy az Isten munkálkodjon bennetek, és tudjátok azt, hogy mit mond az Ézsaiás könyvében az Úr, hogy az ő igéje, amit ő kiküld, az nem tér hozzá vissza üres kézzel, hanem elvégzi azt, amit akar az Úr. Kiküldi az igéjét ma is közénk, bennünk is elvégzi az Úr igéje azt, amit akar, és az Úr igéje nem megy vissza az Úrhoz üres kézzel, dolga végezetlenül. Aki elkezdte bennetek a jó dolgot, el is végzi a Krisztusnak napjáig. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy te vagy az ige egyik formája, akiben egészen személyes valóságként megjelent az ige ezen a földön. És köszönjük te néked, hogy vele találkozhatunk az írott igében is. És köszönjük te néked, hogy a hirdetett igében is te szólalsz meg. Köszönjük, hogy arra indítasz minket, hogy higgyünk benned. Higgyünk az igében. Nem csak úgy általában, hanem annak minden részletében. Hittani, erkölcsi, tudományos, történelmi, vagy bármilyen más egyéb kérdésben is. Köszönjük, hogy hihetünk neked. És köszönjük, hogy amikor hiszünk neked, akkor te munkálkodsz bennünk, és nagy dolgokat végzel el. Nagy dolgokat, jó dolgokat végzel el. Légy áldott, hogy amikor te dolgozol bennünk, akkor az nem fáj nekünk, hanem attól boldogabbak leszünk. Egyre boldogabbak leszünk. És köszönjük te néked azt is, hogyha szenvedések jönnek, még a szenvedések között is ott vagy mellettünk, és igéd által megerősítesz, hogy türelemmel tudjuk hordozni, sőt jóval tudjuk viszonozni mindazt, amit kapunk másoktól. Kérünk téged arra, hogy munkálkodj bennünk a te igéd által, és add, hogy hittel tudjuk mindig fogadni a beoltott igét. Köszönjük te néked, Úrunk, hogy rád bízhatjuk most a mi családjainkat, munkálkodj a mi gyermekeinkbe, unokáinkba, házastársainkba. Könyörülj meg, Urunk, és vigasztaló szereteteddel légy azokkal, akik gyászoló szívvel jöttek ma is közénk, vagy akik a jövő héten állnak koporsó mellett. Kérünk téged arra, hogy szólj hozzájuk is, és add, hogy hittel fogadva a szavadat, vigasztalást találjanak te benned. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a mi egész népünket. Látod, Urunk, hogy mennyi Krisztus ellenes ember van ebben a népben. Magyarokban is, zsidók között is, de bármelyik más nációban is. Urunk, látod ezt az egész Európai Unió tele istentelenségével, gyűlölettel, ami irántad van benne. Látod az egész formális kereszténységet. Könyörülj meg, Urunk, ezen az egész szövetségen, és add meg, hogy itt minél több helyen szólalhasson meg a tiszta ige, és munkálkodja az itt élő nemzeteknek a szívében, lelkében, hogy hozzád forduljanak, és a kereszténységük ne formális legyen, hanem valóságos. Könyörülj meg, és adj különösen a mi népünknek ébredést, lelki hozzád fordulást. Hadd emlékezzünk meg, Urunk, azokról, akiket árvíz sújtott, akár a mi országunkban, akár Erdélyben. Könyörülj meg rajtuk, és küldj nékik segítséget, és add, hogy a nehézségeik, azok hozzád vihessék őket közelebb. Könyörülj meg, Urunk, hogy ezeket a figyelmeztető jeleket, ami népünk is megfontolja, és ne menjen tovább önfejűen a hitetlenségnek és az istentelen erkölcstelenségnek az útján. Ha lehet, Urunk, állítsd meg a mi népünket ezen az úton, ezek által a figyelmeztető jelek által is, és fordítsd magadhoz a népnek szívét. Köszönjük, Urunk, hogy mindezeket elmondhatjuk neked, és várhatjuk a te meghallgatásodat, a te segítségedet, a te áldásodat. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi könyörgésünket. Nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Együttérző szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottunk volt. Az elmúlt héten búcsúztunk Mészáros Gáborné született Sípos Lídia testvérünktől, 75 éves korában szólított el teremtője. Temetése 26-án, 11 órakor volt az újszegedi temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradott szeretteinek. Jövő héten is temetésünk lesz, 30-án, 15 órakor az újszegedi temetőben búcsúzunk Tatár János, 76 éves atyánk fiától. Az ő családja részére is az Úr vigasztalását kérjük és kívánjuk. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten a keddi bibliaórát megtartjuk, és hirdetem azt is, hogy pénteken pedig imaóránk lesz. Pénteken 6 órától, tehát imaórát is tartunk. Hirdetem még a testvéreknek azt, hogy bár nem egyeztettem a presbiter testvérekkel, de azt hiszem, hogy egyet fognak érteni, hogy ha Isten éltet, akkor székelyföldi testvérgyülekezetünknek, illetve az ottani bajba jutott embereknek némi segítséget kellene nyújtanunk, és hogyha valaki akár anyagilag akar segíteni, akár más egyéb ilyen természetbeni dolgokkal, akkor gondolok itt elsősorban megint ruhákra, de lehet, hogy néhány használati dolog is, kisebb gép vagy valami erre is szükség lehetne. Hát nem tudom, hogyha valakinek van valami a raktáron, vagy tud valamivel segíteni, akkor ha itt összehozzuk egy
két-három héten belül, akkor azt gondolom, hogy ezt kijuttatjuk oda azoknak a székelyföldi reformátusoknak, akiket mi innen el tudunk érni. Nagy Solymosban, ahol a testvérgyülekezetünkben, ott nem történt semmi ilyen probléma. A Barabási Endre lelkész, aki Alsó Boldogfalván van, ő azt mondta, hogy ott Boldogfalvát is elkerülte tulajdonképpen ez a nagy pusztítás, viszont a szomszéd településeken már hát elég nagy volt a baj. Ő is csak, amikor telefonáltam vele a múlt héten, akkor utána mondta, hogy most talán elmer indulni, és megnézi egy-két gyülekezetet ott a környékben, hogy mi van velük. És akkor kérdeztem tőle, hogyha valami segítséget vinnénk esetleg, hogy azt el tudnánk-e ott osztogatni, azt mondta, hogy biztos. Úgyhogy ezért merem azt hirdetni, hogyha valaki akár anyagilag, akár más egyéb dologgal segít, akkor azt ide behozzuk, innen pedig együtt majd esetleg egy vagy két autóval bepakoljuk, aztán elvisszük. Ezt testvérek szívére helyezem, és mindenki gondolkozzon rajta, hogy tud-e, vagy mivel tudna esetleg ott segíteni. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy ebben a fél évben meg kell csinálnunk a presbiter választást. Tehát új presbitériumot kell a gyülekezetnek választania. Az első lépés az, hogy jövő héten egy presbiteri gyűlést kell tartanunk, ahol megalakítunk egy választási bizottságot, és utána egy hónap áll rendelkezésre arra, hogy a választási bizottság majd előadja a tudnivalókat a testvéreknek, és egy hónapig jelölhetnek a testvérek. De én már is mondom a testvéreknek, hogy gondolkozzanak, és töprengenek, hogy mely férfiak volnának azok, akiket presbiteri tisztségre tudnak javasolni a bibliai kritériumok alapján, és ezeket az ajánlásaikat esetleg gyűjtögessék a szívükbe, hogy aztán majd alkalomattán fölírhassák, vagy elmondhassák a jelölő bizottság tagjainak ezeket a férfiakat, hívő férfiakat. De addig is imádságba hordozzuk ezt az egész dolgot, mert nem emberi bölcsességre van itten nagy szükségünk, hanem Istentől jövő bölcsességre, hogy megtalálhassuk azokat az istenfélő, kegyes és példaszerű életet élő hívő embereket, akiket presbiteri tisztséggel lehet megbízni a gyülekezetünkben. Imádságba hordozzuk ezt az egész dolgot, testvérek. Hirdetem azt is, hogy a jövő vasárnapon hittan évnyitónk lesz, tehát a hitoktatást most megint újra indítjuk. Az Isten tisztelet keretében lesz megint ez a hittan évnyitó, ahogy eddig szokott lenni, így készüljenek a testvérek jövő vasárnapra. Végül pedig Hotoránné Erika testvérünk üzeni, hogy a bibliai iskolai dolgozatok leadási határideje szeptember 10. Tehát akik bibliai iskolába járnak itt a gyülekezetből, azok ezt vegyék komolyan, tehát dolgozat leadási határidő szeptember 10. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük el. A 273. dicséretet, annak kijelölt verseit. 273. énekünk első, 5., 6., 7., 8. versét és a legutolsó 10. verset. Az első vers így kezdődik, az Úristent magasztalom, jó voltáról emlékezem. Utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el.